azok után, hogy Bán Zsófiával arról beszélgettünk két évvel ezelőtt, hogy mennyire fontos a személyes napló, az irodalmi hang, az irodalmi megszólalás, megjelent egy esszékötete, egy gyűjteményes esszékötete, több évnek a keresztmetszete, és ha bár ez is egy nagyon személyes keretbe van ágyazva, ez mégiscsak egy műfaji szigor. Mi volt a következménye annak, hogy ezek az esszék egymás mellé kerültek egy nagyon jól átgondolt rendben?
Hát azon kívül, hogy ezek nagyjából az elmúlt tíz évben íródott esszék, a fő szempont, tehát a válogatás fő szempontja a történelmi emlékezet vizuális reprezentációinak különböző műfajokban megjelenő formái. Tehát azt szerettem volna ezekben az írásokban megvizsgálni, hogy milyen vizuális formákat használunk arra, hogy a kulturális, illetve történelmi emlékezetünket megjelenítsük, illetve milyen vizuális formákat használunk arra, hogy adott esetben a történelemmel való szembenézést elhalasszuk, vagy elkendőzzük.
Hogy mi ez a szembenézés, ezt sokszor használjuk, emlegetjük, de nem vagyok biztos benne, hogy igazán a mélyére néztünk, hogy mit jelent. Erről fogunk beszélgetni hamarosan, de előtte idéznék egy kötetben szereplő idézetet, amely szerint azé a hatalom, akié a sztori. Ez lenne a tétje, hogy vizuálisan milyen sztorik jelennek meg, és hogy minden történet vizualizálható?
Így van, hát azt gondolom, hogy ez különösen a mai mostani világunkra nagyon, nagyon aktuális kitétel, tehát ugye az emlékezetet is valamilyen formában marketingelni kell, nincs mese, tehát hogyha azt akarjuk, hogy valamilyen történetet fogyasszanak az emberek, mégpedig úgy fogyasszák, ahogy azt mi akarjuk, tehát ahogy azt mi tematizáljuk, akkor bizony igaz ez a kitétel, hogy azért a hatalom, akié a sztori, és a sztori különösen az internet világában elsősorban azon múlik, tehát a sztorinak a hatásossága elsősorban azon múlik, hogy mennyire hatásosan tudjuk képileg is megjeleníteni.
Ez a kép és történet igény, ez onnan fakad, megint csak idézem a könyvet, hogy van egy ilyen mítosz igény ebben a megbillent időjű és helyzetű társadalomban vagy társadalmakban, amiben élünk. Biztos, hogy mindig kell egy ilyen nagy történet, amit el tudunk mesélni. És ha igen, akkor melyek ezek? Hogy fejtsük meg a kötet címét, az amerikai történet az a dinó, és az európai, és azon belül a magyar történet az pedig a turul, oda ehhez a kép, ez a szimbólum vagy jelkép kötődik, ha valóban szimbólum és jelkép, és van mögötte tartalom.
Igen, hát a tartalom az elsősorban mindig a politikai akarat. Tehát az, hogy mire akarom használni. Nyilván a dinó képe önmagában egész mást reprezentál, mint hogyha egy nemzeti én kép egyfajta kifejezésére akarom használni, mert egyébként lehet pusztán biológia szemszögből nézni, vagy a prehistorikus időknek egyfajta felidézéseként tekinteni rá, másfelől viszont ahogy ezt az ikont, tehát a dinoszauruszok világát, ha úgy tetszik, az amerikaiak tematizálták, azaz azt a mítoszt vagy sztorit, amit gyártottak belőle, az nagyon nyilvánvalóan összefüggésben van a saját nemzeti énképük terjesztésének folyamatára. Tehát arra a folyamatra gondolok, hogy a populáris kultúra az amerikaiaknál nagyon egyértelműen a populáris kultúra elterjedése egybeesik azzal az időszakkal, amikor a nemzeti énképüket valamilyen formában igyekeznek felmutatni és terjeszteni.
Most kössük ezt azért konkrét alkotásokhoz, akár popkult alkotásokhoz is, hogy mert valóban van egy ilyen dinóipar, a Jurassic Park jut nekem most eszembe, de azért az nehezen áll össze, hogy ez hogy vált ilyen nemzeti jelképé, ha valóban az.
Hát az amerikaiaknál például a komiksz műfaja, ugye, ami Európában még a mai napig leszámítva bizonyos országokat, mint mondjuk Franciaország vagy Belgium. Nagyon érdekes kérdés egyébként, hogy melyik ország miért néz le bizonyos kulturális műfajokat, és melyik emeli fel, ha úgy tetszik, a magas kultúra rovatába. A komiksz műfajában ezek a dínók már nagyon korán megjelentek, tehát úgy lettek megjelenítve, mint a háziállatok, mint szerethető háziállatok, amelyek azonban ugyanakkor egyfajta erőt jelenítenek meg, mégis volt bennük egyfajta mitikus tartalom, hiszen kihaltak. Ugyanakkor léteztek is, és ehhez a mítoszhoz kötni magukat azt jelentette, hogy ugyanakkor a saját történelmük folyamatosságát elvágták. Tehát ugye az amerikai történelem kezdetei mindig úgy jelennek meg a történet mondásokban, hogy nulláról indul egy történet, ami nyilvánvalóan nem igaz, de mégis ez is a marketingnek egy formája, hogy aki oda megy, az tabula rázát csinál, elvágja magát a saját korábbi történetétől, történelmétől, és ott ezen a, ha úgy tetszik, mágikus helyen bármi történhet. Na most ez is egy nyilvánvaló elfedése a valódi történetnek, mert ugye hát nagyon sokféle okból vándoroltak ki Amerikába, ki vallási, ki gazdasági, stb. Okokból. Tehát ezt az űrt, tehát azt, hogy megfosztották magukat, ha úgy tetszik, a történelmi folyamatosságtól, kellett valamilyen formában pótolni, vagy kitölteni. És ez a hiány, ez végül is ebben a prehisztorikus időben jelent meg, ahhoz kötötték magukat, mondom, mint egy marketing fogásként.
Konfliktusok nélküli közös ősiség? Mert beszélhetnénk mondjuk a bölényekről, de hát akkor felmerül a kérdés, hogy ki Amerika, az indiánoké, vagy a kóbolyoké, vagy...
Pontosan, tehát nyilván kellett találni egy olyan figurát, ha úgy tetszik, és a figurát azt most tulajdonképpen az ikon, vagy vizuális jel értelemben is használom, amelyik politikailag semleges. Tehát pontosan ezt kellett elkerülni, hogy ne egy olyan figurához kötődjön a nemzeti nagyság reprezentációja, ami politikai szempontból megkérdőjelezhető, mint mondjuk például a bölény adott esetben.
Ezzel
ami, igen, ami nyilvánvalóan a kolonizációnak lett volna egy nagyon hát kényes vagy sikamlós példája.
És a polgárjogi egyenlőség kivívása előtti Tom és Jerryről ne is beszéljünk, mert az olyan olyan konfliktusokat hív elő, hogy azt ma nincs ez a rajzfilm cenzor, aki tolerálná. Ez Amerika, és ezzel szemben, vagy inkább emellett van Európa, és Európán belül is egy furcsa viharsarok, ahol a turul vált ilyen jelképé, nem olyan rég, mert a populáris kultúra eszközeit és jelentőségét mi magyarok nem ismertük fel, vagy nem ismerjük annyira, mint a turulgyár, mint a dinógyár. Mit tudunk a turulról? Mit ad nekünk a turul?
Hát a turul ugye elsősorban a mítikus múlthoz való kapcsolódást nyújtja. Dinóval szemben nyilvánvaló, hogy a turul soha nem létezett, viszont éppen ezért olyan tartalommal lehet megtölteni, amilyet rá szeretnénk ruházni. Tehát ugye ebben az eszében arról beszélek lényegében, hogy van egyfajta mítosz éhség emberekben általában, és az utóbbi időkben különösen, ami egyszerűen egy valamihez való, egy történethez való tartozást jelent. Tehát a valahova való tartozást kell, hogy valamilyen módon megjelenítse. Van egy fajta elveszettsége, ha úgy tetszik, az embereknek ezekben a mai időkben, és egy egységes történet felmutatása az valamilyen fajta biztonságérzetet nyújt. És aki ezt felismeri, azt gondolom, aki ezt hamarabb felismeri, és hamarabb képes valamilyen formában ezt a mítoszt szállítani, az lesz nyilvánvaló előnyben a politikai ideológiai akarat kifejtésében, illetve terjesztésében.
A Lengyel Péter eszében, ami a dinó és turul jelképek erről szóló szöveg után szerepel, van egy nagyon szép kifejezés, ez a bevackolás a világba, ez a Lengyel Péter kifejezése. Elképzelhető-e, hogy mentesüljön ettől a kényszertől a mai kor embere, hogy mítoszai legyenek, és jó ehhez neki, ha mentesül? Hogy akkor felejtsük el ezeket a kompakt történeteket, hogy egy jelképben vagy egy rajzfilmben el tudjuk mondani mindenünket.
De azt gondolom, hogy nem tudunk ettől eltekinteni. Azt gondolom, hogy az ember egyszerűen úgy van bekötve, ha úgy tetszik, hogy valamilyen történethez kell, hogy kösse magát, akár személyes szinten, hiszen a saját történetünket is folyamatosan építjük, meséljük, valamilyen módon reflektálunk rá, és kulturális értelemben is működik ez az igény. Tehát kell valami, amire felfűzzük a saját múltunkat, kell valami, aminek révén ki tudjuk fejezni azt, hogy honnan jöttünk, hova megyünk és hol vagyunk. Tehát enélkül csak egy végtelen elveszettségérzés jelenik meg az emberek életében, és ez egyébként nagyon jól érzékelhető azon, hogy a fiatalok mennyire könnyen és szívesen kapcsolódnak ezekhez a számukra felmutatott történetüknek. Tehát igen, valahova mindenki minden időben valahova beszeretne vackolódni. Szeretne egy olyan sarkot, amit a sajátjának mondhat, amit az otthonának gondolhat, és ezt az igényt nem felismerni őrületes hiba. Azt gondolom, mert őrületes előnyt adunk adott esetben a politikai ellenfeleinknek azzal, hogy ha erről nem veszünk tudomást.
Ennek az a feltétele, hogy legyen egy közös múlt, egy konszenzus mindarról, ami történt, és egyáltalán legyen egy múlt. Na most ez az, ami nincs, vagy nem úgy van, ahogy ez megfogalmazható legyen?
Így van, hát hogyha a magyar viszonyokat tekintjük, ez a közös múlt nyilvánvalóan darabokban hever, szanaszét, nem voltunk képesek még 25 évvel a rendszerváltás után sem egyfajta konszenzusra jutni. Tehát hozzá kell szoknunk ahhoz, hogy amíg ez nem történik meg, amíg nem sikerül egy konszenzuális történetet felmutatni, sokféle történet lesz, és ezeket a történeteket valamilyen módon hát irányítani kell.
Ki vesz ezt magára, ezt a felelősséget, hogy irányítsa? Magára veheti-e bárki?
Hát ő kénytelen magára venni, tehát hogy mondjam, tehát nagyon súlyos hibának gondolom. Ezt írom is a Turul és Dino című eszében, hogy a baloldal nem ismerte fel ezt a kényszert. Elegánsan valamilyen módon felül akart ezen emelkedni, hogy ő maga vegye a kezébe ennek a vágynak a kielégítését, ha úgy tetszik. Márpedig ez a vágy, a valahova tartozás vágya, az ott van, akár csoportszinten, akár nemzeti szinten, akár bármilyen tágabb értelemben gondolunk erre. Tehát azt gondolom, hogy akik a politikában tényezőknek számítanak, azok nem mehetnek el emellett az igény mellett, ellenkező esetben az fog történni, ami Magyarországon például történt, hogy a szélső jobb volt az, amelyik leghamarabb ráérzett erre, főleg a fiatalokban jelentkező ilyen típusú igényre, hogy valamilyen csoporthoz tartozzanak. Hát az interneten is persze lehet megpróbálni ilyen csoportokat felmutatni, de az egy egész másfajta hovatartozást jelenít meg, mint valami, ami sokkal kézzelfoghatóbb, sokkal, hogy mondjam, szerethetőbb és valódibb, kézzelfoghatóbb módon mutatkozik meg, amihez érzelmileg lehet kötődni. És azt gondolom, hogy ez a leglényegesebb motívum talán, tehát, hogy egyfajta érzelmi kötődést kielégíteni ebben a formában.
Próbáltam felfejteni, hogy ez a konszenzus hiány hova eredeztethető, vagy honnan eredeztethető. Most 89-ről beszéltünk, de nyilván, hogy a legmélyebb hasadás az a második világháború és a holokauszt, de ott sincs vége ennek a láncolatnak, mert nincs megegyezés Trianonnal kapcsolatban, sőt, nincs megegyezés a jobbágy felszabadítással kapcsolatban, és nem hiszem, hogy sokan tapsoltak volna a Széchenyinek és a közteherviselés javaslatának. Tehát ha visszamegyünk ahhoz a kérdéshez, hogy a populáris kultúrát miért utasítja el a magyar elitizmus és elitkultúra, amiről mondhatjuk, hogy ez a baloldal hibája, de szerintem ez bármelyik oldal hibája, akkor azt hiszem, hogy az alapképlet mégiscsak az, hogy vannak, akik döntenek, hogy kit engedünk be, és kit nem engedünk be a körön belül, tehát hatalmi kézben van, és erre a válasz ebben a kultúrkörben mindig az zárkózás volt, és a be nem engedés.
Igen, ez teljesen így van, tehát nyilvánvalóan a ki nem beszélt történetek ugyanúgy történetek, ha úgy tetszik, csak nem mindegy, hogy ezeket a történeteket milyen formában próbálom, hogy mondjam, a saját közönségemnek eladni. Tehát milyen hatásos jelképeket tudok találni arra, amiről beszélni akarok, amit tematizálni akarok. Egyébként a Trianonnal kapcsolatban pont meglehetősen hatásos marketinget végzett ez esetben a revizionista szélső jobb oldal, amennyiben nagyon jól használják, ugye kvázi üres jelként a Nagy Magyarország térképet.
Ezt most magyarázzuk meg, hogy mit jelent, hogy üres jelként.
Az, hogy aki például az autója hátuljára oda nyomja, teszem azt a Nagy Magyarország matricát, annak többnyire halvány lila fogalma nincs arról, hogy mi is volt ez a történet valójában, illetve mi az, mi az, ami ténylegesen megjelenít, halványcs arról, hogy ezen a területen főleg nem magyarok laktak, és a többi, tehát a valós információ, illetve valós tudás tökéletes hiánya jelenik meg a legtöbb esetben ennek a jelnek a használatakor, ezért nevezem üres jelnek, ami azt jelenti, hogy azzal a tartalommal töltöm meg, amivel akarom. Ugyanakkor egy nagyon jól felismerhető jel, ami azonnal egyfajta hovatartozást, egyfajta politikai hovatartozást jelenít meg, anélkül, hogy a valódi tartalom mögötte lenne.
A kortárs magyar irodalomnak két kísérlete is volt arra, hogy választ adjon arra, hogy milyen képszöveg mondható el Trianonról a Vida Gáboré és a Tompa Andreáé, és azért nekem ezek a kísérletek valahogy azt mondják, hogy nem lehet egy ilyen típusú cippelt, tömörített, megkérdőjelezhetetlen jelképet csatolni ehhez, mert nem erről, pontosan a széttartásról szól, és nem a fókuszálásról. És addig, amíg fenn marad egy társadalomban, vagy egy társadalom ragaszkodik ahhoz, hogy ilyen kulturális gyökvonások szintjén határozza meg a saját kohézióját, addig nem lehet versenyezni. Tehát nem lehet a turulmadarat lecserélni, vagy ellen turulmadarat állítani, mert nincs ilyen.
Hogy mondjam, a sokféleség, vagy a széttartás, ahogy fogalmazol, az mindig sokkal, nyilvánvalóan sokkal nehezebben feldolgozható. Az egy, ha úgy tetszik, egy magasabb szint, egy magasabb szintje a történetmesélésnek. Ahhoz el kell jutni először, tehát az alapok elsajátítása után lehet eljutni arra a szintre, hogy igen ám, de hát itten mindenféle bonyolult, széttartó és összetett altörténetek vannak az úgynevezett főtörténeten belül. Tehát erre ez egy tanulási folyamat, és ezt a tanulási folyamatot azt gondolom, hogy a 89 utáni időszakban sem végeztük el. Tehát még mindig ott tartunk, hogy főtörténetekbe próbálunk kapaszkodni, illetve ilyen úgynevezett főtörténeteket, vagy fő narratívákat próbálnak különböző oldalakról az emberek torkán lenyomni, több-kevesebb sikerrel, anélkül, igen, hogy eljuthattunk volna az összetettség elfogadásához, vagy felismeréséhez.
Azt hiszem, szintén a Lengyel Péter eszében szerepel az, hogy lehet, és nem lehet biztos, hogy szükség van egy ilyen társadalmi szembenézésre, de hogy ezt a munkát mindenkinek egyénileg is el kell végeznie, az megkerülhetetlen. És erre viszont vannak jó példák ebben a kötetben is.
Hát igen, tehát kénytelenek vagyunk egy egyéni szinten, azt gondolom, elvégezni ezt a munkát, és ebben az esetben nyilván az ember a saját történetéhez is nyúl, a saját történetét is megpróbálja feldolgozni. Azért is gondolom az esszét erre egy nagyon jó műfajnak, mert az esszének mindig van, vagy kell, hogy legyen személyes tétje. Tehát amikor egy-egy ilyen témához közelítek, akkor annak mindig van egy nagyon személyes oka, ami pontosan a saját történet felgöngyölítéséhez, a saját történetem felgöngyölítéséhez ad valamiféle segítséget.
Egy ilyen személyes szöveggel indít, egy nagyon mélyen személyes szöveggel ez a kötet, amiről nehéz eldönteni, hogy ez valóban búcsú, vagy egy nekrológ, vagy egy újrakezdés naplója. És azért kételkednénk mindezekben, miközben elfogadom, mert nagyon sokszor szó van ebben a kötetben az ellenállás módozatairól.
A kötet utolsó részében, hogyha erre gondolsz, az utolsó fejezet az tüntetéskritikákból áll, ami ugye az ellenállásnak egy egészen konkrét formája, ha úgy tetszik. Ezt tulajdonképpen én találtam ki ezt a műfajt arra, hogy megpróbáljak írni arról, hogy a közterekben hogyan jelenik meg, ha úgy tetszik, egyfajta performanceként az ellenállás. Ez esetben a politikai ellenállás. Megpróbáltam egyfajta külső kritikus szemmel részt venni ezekben a... Tehát egyszerre részt venni és reflektálni rá, egyszerre kint is, bent is lenni, ami persze nem egy egyszerű feladat, de én nagyon, nagyon amikor csináltam, nagyon izgalmasnak találtam, hogy egyfajta politikai performanceként írjak az elmúlt, hát ez tulajdonképpen 12 és 13 közötti időszakról szólnak ezek a tüntetéskritikák. Próbáltam, ugye ez is egy olyan műfaj, amit nyilvánvalóan tanulni kell. Ez is, ha úgy tetszik, a politikai marketing keretébe tartozik, akár a jobb oldalról, akár a bal oldalról, vagy bármilyen oldalról, ha egyáltalán lehet még jobb oldalról, vagy bal oldalról beszélni ilyen módon, hogy a tüntetéseket is megpróbáltam ebből a szemszögből megfogni, hogy mennyire hatásosan képesek kifejezni azt a fajta ellenállást, aminek a céljából létrejöttek.
Zsófi, te, mint esszéista, meg elemző akadémiai szempontból egy rendkívül pontos és nagyon elmélyült ember vagy. Mint író és mint fikcióval dolgozó ember, rendkívül mélyre ásol, és kiszolgáltatod magad, az alanyaidat, a tárgyaidat. Ez így együtt, ahogy ebben a kötetben megjelenik, együtt állva, ez a kiszolgáltatottság és ez a mélység, ez nagyon nagy kockázatot jelent. Mérlegelted azt, hogy itt most azért nagyon sok minden érinthető, látható együttállásban?
Hát nem tudom, mire gondolsz pontosan.
Az, hogy az a személyes hovatartozásom, álláspontom, a személyes életem és az én értelmezői perspektíváim, ezek ilyen kompakt módon le vannak téve az asztalra, ilyen itt állok, vagy így írok.
Hát, tehát ahogy én látom, az írás az nem is nagyon szólhat másról. Tehát ha nincs benne ez a fajta itt állok kijelentés, akkor az én szememben ez nem akkor az én szememben nem legitim az a gesztus, ami az írás gesztusa. Ez persze nem jelenti azt, hogy a mondjuk a prózában feltétlenül önéletrajzi elemeknek kell szerepelni. Egyszerűen az indítatás, hogy leírjak egy történetet, vagy akár egy esszét, a mögött ott kell, hogy legyen ez a fajta muszájérzés, ami kötődik egy sokszor egy nagyon személyes történethez, ami vagy megjelenik nyilvánvaló módon a szövegben, vagy nem, vagy csak mögötte áll. De enélkül nem látom, tehát az én saját szempontomból nem nagyon látom értelmét az írásnak.
Az interjú elején említettük, és zárásként akkor váltsuk be ezt az ígéretet, amit én tettem, hogy beszélünk erről, hogy mi is ez a sokat emlegetett szembenézés. Mert ezt ilyen kézképletként szokták emlegetni, hogy hát az a mi történelmi feledésünk baja, hogy nem néztünk szembe a múltunkkal, a vétkeinkkel, vagy az ő vétkeikkel, ahogy tetszik. De azon gondolkoztam az általad is tárgyalt auschwitzi fotók alapján, ugye a Sonderkommandós fotói alapján, ahol ott a hullaégetés nem, egyébként nem látható pillanatait rögzítette, illetve a környezetet, mert a félrecsúszott kamera nem rögzített más adott pillanatban, mint a fák koronáját, hogy egyrészt mi van akkor, hogyha nincs amivel szembenézni, nem azért nem tudunk képet alkotni, hanem mert nincs megragadható kép, vagy nem bírjuk, vagy ha ez az egész szembenézés elmélet nem működik.
Szembenézés, azt gondolom, hogy elsősorban pontosan ahhoz kell kötődjön, amit korábban te magad említettél, ami nem más, mint a sokféleség elfogadása. Tehát annak az elfogadása, hogy nagyon sokféle történet van, és ezek vagy összetartanak, vagy széttartanak, de meg kell tudni, tehát el kell fogadjuk azt, hogy nem egyfajta narratíva van, mint ahogy például a Sonderkommandósok szemszögéből, ha már ezt a történetet említjük, az ő történetük sem nézhető csak egyféle szemszögből, illetve nagyon sokan megkérdőjelezik. Tehát ugye én nem tartozom közéjük, de van, aki a Sonderkommandósokat is az úgynevezett tettesek közé sorolják, amennyiben kollaboráltak ezzel a horror gépezettel. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon téves álláspont, de ezt csak példának hozom fel arra, hogy itt nagyon-nagyon sokféle széttartó történet van, és amennyiben nem tudunk fölnőni ahhoz a feladathoz, hogy ezt a sokféleséget elfogadjuk, akkor folyamatosan ránk fognak különböző ideológiákat reprezentáló csoportok, ránk fognak tukmálni olyan egyféleséget, amelyek ezekkel a bizonyos ikonokkal, figurákkal szimplán, egyszerűen kifejezhetők, és nem lesz mögötte a sokféleségnek a tartalma, ami azt gondolom, hogy ennek az úgynevezett szembenézésnek a lényege kellene, hogy legyen.
Van még egy válaszod ebben a Turul és Dino című eszékötetedben, ez a belső kép megalkotása, amikor nem készen kapja az ember azt, amivel szembe kell néznie, hanem megalkotja.
Igen, hát folyamatosan vetítődik egy belső kép, és azt gondolom, hogy az a szerencsés pillanat, amikor ez a belső kép valahogy egybe tud csúszni, amikor fedésbe kerül azzal, ami a külső kép, ha úgy tetszik. Tehát amikor valamilyen viszonyba, valamilyen érintkezésbe kerül a belső kép a külsővel, akkor tud létrejönni az én képnek egyfajta nyugalma, ha úgy tetszik, és ezt nem csak személyes szinten gondolom, hanem társadalmi szinten.
Na hát, hogyha meg akarnak nyugodni, akkor zaklassák fel magukat és az érzékeiket, olvassák el Bán Zsófia Turul és Dino című eszékötetét az elmúlt 4 évünkről, vagy 40 évünkről, vagy 400-ról, ahogy tetszik. Köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt.